Második fejezet. Székely Dózsa György csillagromboló. Barkó ciklánflotta. Rogerius a szobája stázis ablaka előtt támaszkodva merengett kifelé. A látvány lenyűgöző volt. A fiatal férfi akárhogy kutakodott emlékezetében nem emlékezett hasonlóra. A zászlós hajóról sugárzott, kódolt szignál lomha űrbéli szörnyetekként rendezte ugráspozícióba a barkóciak rettegett klámflottáját. Mintha évezredekig tartó téli álomból ébrednének a gigantikus hajók, olyan lassan fordultak el a kozmosz parányi szögletét uraló G5 típusú óriás csillagtól. Térháló pozícióba nyitottak a jellegzetesen magasba szökő felépítménnyel és lövegtornyokkal ellátott kinizsi osztályú űrcirkálók. Őket sötét-szürke páncélzatú, karcsú kísérő naszádok és klánjelvényes, tömzsi testű rombolók követték. A flottától kissé leszakadva óriási legyezőként nyílt szét a száznyi kísérőhajó armadája, egyszerre vagy 200 000 ember és megszámlálhatatlanul sok automata várta a mélyűrbeugrást. A Székely Dózsa György parancsnoki hídján megkezdődött a visszaszámlálás, és szaggatott éles dudahang a csillagközi űrhajózási kódexekben meghatározott egy hosszú, két rövid vert visszhangzott a zászlós hajó fedélzetén. Rogerius a hajókat számlálgatta, közben olyan élőflórás joghurtot ivott, amiben rovás szerint igazi eperdarabok vannak. Az írnok szerint a Pannonon sikerült megfékezni a DDL vírus tombolását. Ez mind turáni gyártmányú hajó? Kérdezte Rogerius Barkóc írnokától. A férfi az asztalon heverő töménytelen könyv egyikét lapozgatta. Ez a kötet még neki is újdonságnak számított. A fotóalbum Rogerius magánkönyvtárából származott. Mind. És egyáltalán hova megyünk? Túl messze vagyunk a Pannontól, és a kozmikus szupercellulárison nem fogható tisztán a köztársasági egyes holocsatorna. Szombaton a Fradi játszik az útéval. A méltóságos úr meg akarja nézni a meccset. Hozta Rogerius tudomására rovás és lapozott egy képes albumban, ami a magyar koronáról készült még odalent a földön, azon a kék bolygón, amelytől hosszú út vezetett a Pannonig. A nagy semmibe bámuló Rogerius elmerengett azon, amit erről az útról megtudott az elmúlt évek folyamán. A 25. század elején a hanyatló Novus Ordo Seclorum korában egy óriási kitelepülési hullám indult a földről. Ennek keretén belül a Kárpátia csillaghajó a konfederációs tanács engedélyével 25 000 magyar állampolgárral a fedélzetén elhagyta a naprendszert. A Kárpátia felderítő szondái másfél évvel később egy emberek számára lakható bolygóra bukkantak, melyen a tudósok nem kis meglepetésére trópikus flóra és fauna burjánzott. A bolygó messze a konfederáció határain túl a periférián keringett, és a Kárpátia landolását követően a Novus Ordo Seclorum ide vonatkozó neokolonializációs törvényei értelmében 111 évig Magyarország elidegeníthetetlen részét képezte. A frissen felfedezett bolygót Pannon néven katalogizálták a csillagközi atlaszokban. A turáni csillagszövetséget, az a 1,5 millió, nem hivatalos adatok szerint 3 millió magyar alapította, akik közel 20 év leforgása alatt ezt követően elhagyták a földet. A kolónia teljes izolációban élt, és minden kapcsolatot megszakította végóráit élő konfederációval. Könnyedén átvészelte annak bukását, és mire a von Arnstettenek fiatal birodalma kiterjesztette a hatalmát, a csillagszövetség már komoly politikai és gazdasági tényezőnek számított a peremvidéken. Teltek múltak az évszázadok, körülbelül 2 évtizeddel Rogerius születése előtt a pannoni magyarok két nagy törzse háborúzni kezdett egymással. A polgárháború 48 évig tartott, és kisebb-nagyobb idő megszakításoktól eltekintve azóta is üti egymást. A 2 éve fennálló béke törékenyebbnek bizonyult, mint egy 1500 éves kínai kistányér. A polgárháború 10. évétől kezdődően a Pannon bolyó központi földrésze, amit stílszerűen Pannoniának neveztek, északi és déli részre szakadt, a béke folyamat ezt a különállást nem tudta megszüntetni. Ugyan létezett az Egyesült Pannon Országgyűlés, de a déli törzsek jó része nem ismerte el a fennhatóságát. A politikai helyzet sokkal bonyolultabb volt, mint a polgárháború kitörése előtt. Rogerius nem tudta megérteni, mi szükség van erre a háborúskodásra. Áttanulmányozta, oda-vissza fújta a magyar történelmet, de csak annyit sikerült megállapítania, hogy erre a népre fölöttébb jellemző a pártoskodás és a vitézkedés. A von Arnstettenek birodalma és a turáni csillagköztársaság közötti első konfliktusra alig 150 évet kellett várni. Második von Einstetten uralkodásának idején Tamás hipertér gátakkal lezárta a környező agrárbolygók kereskedelmi útvonalait, és védelmi pénz fizetésére kötelezte a Szandoz, a Lahileot és a Dunga bolygókon élő telepes közösségeket. Me semmi sincs ingyé, hangoztatták a déli klánok marcona vezetői. A kereskedelmi útvonalakat az Egyesült Köztársasági űrflotta védelmezte, és a sorozott állomány nagyobbik részét adó Tamás úgy gondolta, hogy itt az ideje hadisarcot szedni, ugyanúgy, mint a kalandozások korában. A megzsarolt bolygók küldöttségeket menesztettek a galaxis császárához, aki nem volt rest segíteni, és a turáni csillagszövetséggel szemben felsorakoztatta a császári elit csapatokat, ami ezt követően történt csillagközi történelem. Rogerius megakadt a töprengésben, nem ugrott be neki egy évszám, pedig az az év fordulópont volt a galaxis legújabb kori történelmében. Mikor is volt a Terofláni csata? Fordult el az ablaktól, mert a zászlós hajó központi agya a mélyűr ugrás előtt megkezdte a kriolit páncéllapok lezárását. Már nem volt mit bámulni.
2552. június 2-án, igen, akkor lőttünk egyszerre 1000-nél több plazmaijjal.
Nézett fel az albumból rovás.
Ott voltak ám a barkóciak is. Épp azon a hajón utazol, ami akkoriban egymaga megkergette az egész császári flottát, még a pretoriánusok is úgy futottak, mint pannoni nyulak a robothajó elől.
Rogerius bologatott, a dominikánusok könyvtárában sokat olvasott erről a konfliktusról, aminek a története 12 napos háború címszó alatt futott az ismeretterjesztő filmkönyvekben. Lassan visszasétált az asztalhoz.
A szobájára nem lehetett azt mondani, hogy akkora, mint egy baseball stadion, de ahhoz képest, hogy egyedül szállásolták őt el benne, meglehetősen nagynak látta, főleg a kolostor béli cellája után.
A helyiséghez parányi toalett és zuhanyozó is tartozott, sőt, még egy bárszekrényt is beállítottak az egyik sarokba. Az ételt, italt protokoll robotok hozták, vitték naponta háromszor. Rogeriusnak nem lehetett oka panaszra, a barkóciak biztosították a lehetőséget a nyugodt kutatáshoz. Ha akarná, hónapokra elzárkózhatna az emberek elől. Töménytelen mennyiségű információs anyag állt a rendelkezésére. Az ő személyes holmia csak töredékét képezte ennek a kavalkádnak, ami egymásra hányt kazetták, könyvek és dossziék formájában még a padlószőnyeget is elborította. Az ágyal szemközti fal mentén egyszerre három holoprojektor surrogott, és mindezek mellett ott volt rovás, aki naprakész információkkal rendelkezett az aktuális történésekről. Időközben az is kiderült a férfiról, hogy nem a hajón fogja kalauzolni Rogeriust, hanem a magyar kultúrában.
Azt miért rovás a maga neve?
Kérdezte tőle Rogerius az első nap.
Me jeleket rovok be meg, jött a válasz.
A második naptól kezdve már tegezték egymást. Rogerius leült egy székbe. Csak úgy reflexből maga elé húzott egy könyvet, ami természetesen a korona történetéről szólt. Nézte ugyan a címlapot, de mégsem látta, gondolatai egy turáni lány körül forogtak. Majd megőrült, amikor belegondolt, hogy két napja színét sem látta.
Figyelj csak!
Zökkentette ki gondolati, kacskaringós kerékvágásából rovás.
Már tegnap is meg akartam kérdezni tőled. Miért ferde a kereszt a Szent Korona tetején?
Micsoda, hogy mi? Nézett oda Rogerius. Rovás megismételte a kérdést, a koronakutató nevetve rázta a fejét.
Ó, hát könnyebbet is kérdezhettél volna. Legalább fél tucat elméletet ismerek. Hát legalább egyet, ha mondaná, biz, megköszönném.
Rovás alkalmanként a déliekre jellemző kifejezéseket kevert a perifériális sztenderdjébe. Rogerius határozottan szórakoztatta ez a nyelvezet. Néha úgy érezte magát, mintha egy népies színdarabba csöppent volna.
Jó, de előbb én kérdeznék valamit, rovás.
Hány éves ez az emese?
17. Tetszik a jány.
Vigyorodott el rovás és becsukta a fotóalbumot.
Takaros. Ne talán belé szerettél?
Hajolt közelebb a férfi, aki suttogóra fogta a hangját.
Meha, igen, neked annyi? Még a császárnak sincs esélye nála. Kijelölték már a férit, és hozzá is megy ma hónap. Me, ugye, mit tehetne mást?
Rogerius majdnem belepusztult a hallottakba.
Na és szereti a vőlegényét? Kérdezte elkeseredetten. Há, má, hogy ne szeretné? A burkus királynak 10 fény klippere van, és olyan gazdag, mint a Salamon. Király,
szakadt rá az ismert univerzum Rogeriusra.
Egy igazi király a vőlegénye. Hát csak herceg a Kira amolyan gúny neve csupán a vagyona miatt. Szóval miért ferde az a kereszt?
Pedig olyan szépen indult ez az ugrás a mélyűrbe. Aztán bejött a női szállásra a bán, és tönkrement a hangulat. Emese nem bírta tovább. Oda csapta a holohímző rámát, odavágta a fénytűt a sugárcérnekkel együtt, és felpattant. Az udvarhölgyek rémülten nézték, mi készül itt. Barkóczi az egyik kutyájával játszott, a szoba közepén ugratta, ölelte, gyömöszölte a farcsóválós állatot. Föl sem vette a hisztériát.
Nem fogok hozzámenni, toppantott a lány.
Dehogy nem, mondta nyugodtan a bán, és eldobta az egyik erőtér modulátorát. A kuvasz visszahozta.
A király, én nem leszek, nem leszek,
eredt el Emese könnye.
Akkor inkább elmegyek, elmegyek.
Nem, a Koncz Zsuzsa dalszöveg.
Atyám, én elmegyek.
Ne bosszants föl, Emese. Azt mégis hová mennél?
Kérdezte mérgesen a kuvasz fejét vakargató bán.
Ha hozzákényszerít a burkushoz, akkor én kizsilipelek a központin.
He, zsilipelsz, ám az anyád picsájába, édes lányom, de nem a központin.
Toldult a méreg Barkóciban. Bosszantotta a lány makacsága, de a szíve mélyén mégis büszke volt erre a szőke cofos fruskára, aki szembe mert szegülni az akaratával. Őszintén sajnálta, hogy nem Zoltán örökölte a tulajdonságait. A lányaimnak kéne vezetni a nemzetséget a halálom után, töprengett magában, miközben a könnyeit törölgető, szobából kiszaladó lány után fordult. Az udvar hölgyek összeszorított, szája lesütött szemmel hímeztek, nem állhatták az uraság pillantását.
Még jó, hogy nincs itt az anyja,
jutott Barkóczi eszébe. Fejét vakargatva állt meg a szobahajtóban.
Adtam ukázta vidulásra?
Szegezte a kérdést egy ijász testőrnek, aki az állandó kíséretéhez tartozott. A férfi egy minútum alatt leparancsolta arcáról a mosolyt.
– Ispán!
– üvöltött a bán.
– Uram!
– lépett Barkóczi elé az ultrahang kardos, nagybajuszú férfi.
– Változtassátok meg a zsilipek nyitó kódjait, és a mélyűri mentőkabinoknál állandó székely őrség álljon!
Barkóczi a csöndben szemlesütve hímezgető udvarhölgyekhez fordult.
– Maguk meg szépen befogják a szájukat, mert csak egy hologramot láttak, nem egyebet!
Eszeveszett lendülettel indult meg a fényhímzés. Rogerius és Rovás egy-egy műanyag pohárral a kezükben sétáltak a hercegi lakórész folyosóin. A koronakutató óvatosan kortyolgatta a forró kakaót, úgy beszélt az írnokhoz. Számítógépes modellezés segítségével meg tudom neked mutatni, hogyan rodgyant meg a kereszt pánt. Ez valószínűleg akkor következett be, amikor a kereszt is elferdült. Az elmélet szerint a kereszt és a kupola nem ütést kapott, hanem egy másfél kilótól 4,5 kilóig terjedő, rövidebb vagy hosszabb ideig tartó nyomás hatott rá. A sérülés mikéntje ezt alátámasztani látszik. A sérülés következtében nem csak a kereszt ferdült el, hanem erősen megdőlt a Jézus lemez kereszt alatti része is. Maga a kereszt ehhez az alaphoz képest 65 fokban dőlt, és maga is hajlott az anyagában, enyhén jobbra és hátra, úgy 4,3 fokban.
Na és mi az elmélet lényege?
Kérdezte őszinte érdeklődéssel Rovás.
Gyergyai Csaba mérnök számításai szerint a sérülés akkor következett be, amikor a korona beszorulhatott egy láda vagy valami ládaszerű tárgy sarkába, és ennek felmenő éle nem függőleges volt, hanem kifelé dőlt.
Na és ezt? Hogyan tudta kiokoskodni?
Matematika, kedves barátom, matematika. Ha nem lenne matematika, mi most nem lennénk a mélyűrben.
Tehát ez igaz, bologatott Rovás.
Befordultak a Rogerius szobájához vezető utolsó előtti folyosó szakaszra.
Na és mikor lehetett ilyen ferde falu ládában a korona?
Hát ez az, torpant meg Rogerius.
Keressünk olyan időpontokat a magyar történelemben, amikor a koronát különös körülmények között tárolták.
Nézzük az első esetet. 1301-ben... Férfi ágon kihal az Árpádház, és a fiatal cseh Vencel Lászlót koronázzák királyá. Na, ez a Vencel gyerek 1305-ben ugyan lemond a magyar trónról, de a koronát magával viszi Csehországba.
A kurva anyját ennek a Vencelnek.
Nem szabad csúnyán beszélni, mert jönnek a tritonok és bevarják a szádat.
Rémizgette Rovást egy a periférián közismert szólásmondással Rogerius, de az írnok nem ijedt meg a harcias lényektől.
Folytasd!
Tehát Vencel átadja a koronát Otto bajor hercegnek. Amikor ez az Otto Magyarországra jön, a koronát egy fából esztergált csóbolyóba elrejtve hozza, ami ha hiszed, ha nem, menet közben elveszik, állítólag elszakad a kannát tartó szí, amit csak másnap vesznek észre. A képes kronika miniatúráján egy kulacsot látni. Na de hát ezt senki sem hiszi el. Kedves barátom, a magyar történelemben nem ez az egyetlen olyan momentum, amire azt lehetne mondani, hogy ez hihetetlen, de mégis így igaz. Szerintem az egész küldöttség, német precizitás ide vagy oda, erősen részeg lehetett, másra nem tudok gondolni. Ottóik visszafordulnak, és szerencsére megtalálják a koronát. A kérdés a következő, sérülhetette a lóról leeső, tartályba zárt korona olyan mértékben, hogy megrodjanjon a keresztpánt és elferdüljön a kereszt. Számtalan érvel lehetne alátámasztani a nemleges választ, de maradjunk csak annál, hogy az ilyen természetű sérülés nem felel meg a mérnöki számításoknak, ezért a kereszt elferdülésének időpontját nem 1305-ben, hanem későbbi időpontban kell keresni. Habár... Rogerius elhallgatott. Habár... nógatta rovás. Az 1309-es budai zsinat határozatai közül a hármas számú, a király koronája címet viseli. Ebben az áll, hogy Gentillis bíboros pápai legátus javaslatot tesz az eredeti Szent Istváni korona egy másik koronával történő helyettesítésére, mert hogy a koronát, ahogy más ingóságokkal is megesik, törés, emésztő tűz és szinte megszámlálhatatlan más ok következtében el lehet veszíteni vagy torzítani, olykor elrejteni vagy erőszakkal lefogva visszatartani, mint az elmúlt időkben többször is megesett. Többször is megesett, ismételte rovás. Ezek szerint a korona egyszer vagy többször már sérült a zsinat, azaz 1309 előtt, ha nem így lenne, a bíboros ezt nem mondta volna. Igen, lehettek apróbb sérülések, de meggyőződésem, hogy a kereszt ekkor még egyenesen állt. Félre kellett húzódniuk a folyosón, mert székelygárdisták közeledtek. Rogerius az elmúlt napokban sokat hallott róluk, jobbnak látta, ha feléjük sem pislant. A székelyek a biztonsági szolgálathoz tartoztak, ők adták az őrséget a dokoknál, a zászlós hajó reaktor szintjén és a vezérlő szektorban. Ahol egy székely őrködött, ott még egy kóbor elektron sem juthatott át. A sugárpáncélos gárdisták elhaladtak mellettük, a lábak dobogása elhalt a kanyarodó után. Nem is olyan rég, Kottannernéről álmodtam, talán nem véletlenül, folytatta Rogerius. Tovább sétáltak a folyosón. Na és ő ki volt? Az 1439-ben meghalt Albert király özvegyének, Erzsébetnek az udvarhölgye, aki a rá következő évben a királynő parancsára teljesen fölöslegesen ellopja a koronát a visegrádi várból. Rogerius újfent megtorpant, és ott a folyosó közepén állva egy elektrofákja lobogó fényében mesélni kezdett. A történet szerint Visegrádról Komáromba a Dunán történő átkelés közben majdnem mindenki koronástól odaveszik, onnan Fehérvárra viszik a Szent Koronát, ahol megkoronázzák vele az időközben megszületett pár hónapos ötödik Lászlót. De az özvegy királyné csak nem akarja átadni a koronát az ulászló párti uraknak, és újra ellopatja az udvar hölgyével. Ez a Kottannerné, jobb, mint Fantomas, jegyezte meg ekkor rovás, akinek azt az utasítást adja, hogy vigye Győrbe. Ekkor Kottannerné a királyfi bölcsőjében elrejti a koronát a rukkapáló ötödik László lábánál. Rogerius éppen azt fejtegette, hogy egy rukkapáló királyi láb és egy bölcső enyhén kifelé hajló sarka mennyire egyeztethető össze a beszélgetés felvezetéséül szolgáló elmélettel, amikor egy bekanyarodás után teljes erőből nekiszaladt valaki. A férfit teljesen váratlanul érte az esemény, de a támadó is porul járt, mert az egyensúlyát veszített Rogeriusszal együtt elterült a dur alumínium padlón. Rogerius teljes megrökönyödéssel vette tudomásul, hogy egy keservesen zokogó, elmaszatolódott, sminkű, kibomlott hajfonatú fiatal lányt tart a karjában, aki hevesen rukkapálva próbál szabadulni tőle, holott nem is akarja bántani. Erre éppen fel akarta hívni a lány figyelmét, amikor derült égből villámcsapásként ért a felismerés, hogy tulajdonképpen kivel is gabajodott össze. Maga az? Dadogta és csuklotta egyszerre. Emese. Mert hogy ő volt, aki ilyen ellenállhatatlanul akart kiszabadulni ebből a kerek galaxisból. Ebben az zaklatott lelki állapotában nem sokat teketóriázott, és egy hatalmas nyaklevest kevert le a férfinak, miközben azt zokogta, hogy mit képzelsz, te űrparaszt? Aztán felpattant, és szakadatlanul itatva az egereket tovább szaladt.
Volt miért itatni, mert hogy nagy sebben lobban jöttek a plazma íjászok, nyilván a bán ugrasztotta őket, hogy hozzák vissza a kisebbik lányát, mielőtt az kimenne a központin. A marcon a katonák úgy ugráltak át a pofontól hevült, arcát tapogató és a padlón csicsülő koronakutaton, mint az akadémikus elmék a 3 hónapos 5. László összerugdalja a kereszt pántot elméleten, és kúrjongatva szaladtak a hercegnő után. Rogerius pedig elmélkedett egy kicsit a világ és a saját nyomorúságán. Soha életemben nem kerülök közelebb Barkóczi emeséhez. Itt volt a nagy lehetőség, hogy szót váltsunk egymással. Erre lekever egy Schallert. Nincs igazság a kozmoszban. Rogerius feltápászkodott, leporolta magát, milligramnyi por nem került a ruhájára, büszkén kiúzta magát, és férfiúi hiúságában sértve, ehhez nagyon értenek a férfiak, határozott léptekkel elhagyta a tett helyszínét. Őrparaszt? Na megállj csak, te gőgös hercegnőcske, marogta csak úgy magában. Rovás inkább nem mondott semmit. Elmentek egy beugró előtt, egyikük sem vette észre azt a félhomályba húzódó alakot, aki különleges képességeiből adódóan mindent látott és hallott, ami az utóbbi percekben a szomszédos folyosó szakaszon történt. Demet Áltos hosszan nézett a távolodók után, megvárta, hogy bemenjenek Rogerius szobájába, aztán csukjáját mélyen az arcába húzva, sietve távozott az ellenkező irányba.
Láttam Rogerius auráját, és olvastam a gondolataiban. A fiú szerelmes a hercegnőbe, mondta percekkel később Lauder Stenonisnak az Opus központi dokjában, ahol páros sorban álltak az éjfekete színű, denevér formájú űrvadászgépek.
Melyikbe? Kérdezte unott képpel a fekete mágus, holott sejtette a választ. Stenonis egy konténernek támaszkodva jointozott, voltak olyan pillanatok az életében, amikor határozottan emberinek tűnt.
Emesébe. Ó, ég, atyácska, micsoda szép kivégzése lesz ennek a Rogeriusnak.
Sóhajtott a Deme, aki lelki szemei előtt már is látta a jelenetet, ahogy Barkóczi bánhóhéra lecsap az ultrahang pallossal, és Rogerius feje úgy fog lebegni az elektrodinamikus kosárban gerjesztett stázis mezőben, mint valami könnyű, színes lufi a Buda meg a Pesti hősöm terén.
Szerelem,
emelte Demére az arcát Stenonis. A fém padlóra ejtette és eltaposta a félig szívott füves cigijét.
A hiába valóságnak ezen a fényes oltárán gyakran áldoznak a sült bolondok.
Stenonis nem röbdösött a boldogságtól, a mélyűrbe lépés előtt alig fél órával kapta meg a szép asszony jelentését a kudarcba fulladt merényletről. Bradshaw ugyan megnyerte az első csatát, de ez még korántsem jelenti a háború végét, gondolta a sötétség vitéze.